Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy elevenen nyúzzák Magyar Pétert. Legalábbis így látja és érzi segítője a színész Nagy Ervin. Maga magyar, közben azt üzente, nem akarja, hogy az úgynevezett NER, vagyis a Nemzeti Együttműködés rendszerének szereplői, azonnan esetleg kiugrók hozzá csatlakozzanak, de nem kíváncsi a levitézlet ellenzéki politikusokra sem. Van-e esélye ennek a harmadik utas politikának, és honnan, milyen szintől számít valaki levitézletnek? Mit gondolnak aztán arról, hogy a Fidesz új kommunikációs igazgatója Menczer Tamás szerint rendben van, hogy kirúgták egy állami cégtől a szombati tüntetésen felszólalt volt református lelkészt, hiszen szerinte miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja őt buktatni. Szóval mindenkinek pofa be, aki az államtól kap fizetést. Ez rendben van. Mi a véleményük továbbá arról, hogy megint zűrös a helyzet Zuglóban, ahol valószínűleg a szocialista polgármester Horváth Csaba és a momentumos alpolgármester Rózsa András is indulni fog az önkormányzati polgármester választáson, megnyitva ezzel a lehetőséget a Fidesz előtt. Jó ez? És végül beszéljük meg, hogy ételmérgezés volt a budapesti Szent Imre kórházban, illetve hogy az orosházi kórházban már kézrátétellel gyógyítanak. Ránk omlik az egészségügy, de miért ránk, miért nem a kormányra? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Tóth Norbert vagyok, és tegnap a műsoridőből már kifutottunk.
Ja, igen.
És rövid volt. Mondta, hogy folytatjuk a mai beszélgetést, a tegnapit, így a Magyar Péterrel kapcsolatos történeteket.
Így van. Hallgatom tovább. Mint egykori nagyon fiatal baloldali országgyűlési jelölt, országgyűlési képviselő jelölt.
Igen, az voltam. Még van egy pár gondolatom így erről az egészről. Tehát, hogy most például ugye mai hír ez, hogy az ellenzék sajnos megint marja egymást itt a történetet ugye Zuglóban. Hát pont ezt nem szabadna. Ráadásul úgy, hogy Pest gyakorlatilag az utolsó bázis és menedékhely az ellenzék számára, és pont, hogy össze kellene fogni, nem pedig egymást varni. Ráadásul pont Zuglóban. De lényeg, ami lényeg, hogy visszatérve Magyar Péterre. Magyar Péter volt most, úgy gondolom, az elmúlt, hát ha nem a rendszerváltás óta, azt kijelenthetjük, aki meg tudta szólítani a fiatalokat. Hisz, mi visszamegyek megint az időbe 2018-ban, amikor azt mi nem tudtuk megszólítani a fiatalokat, mert, ahogy tegnap is mondtam, nem ismertek más karaktert. Nem fogadtak el más karaktert, mert már ebben az Orbán rendszerben nőttek fel. Ahogy mondtam, hogy a pár, aki 2010-ben született, az már ma 14 éves. Hamarosan választópolgár lesz, és egyszerűen nem tudja, hogy mi történt előtte. Mit látnak? Orbán Viktor. Nem láttak senki mást. Most viszont van egy Magyar Péter, aki mögé, igenis, be kell állni mögé. Be kell állnunk. Az egy dolog, hogy már Hatházi Ákos tényleg, és le a kalappal is nagyon tisztelen becsülöm a munkásságát, mert ő már ezeket a tényeket minden egyébként velem leszte. Már évekkel ezelőtt ugye a Fidesznek, hogy miket művelnek és hogyan. De egyszerűen nem volt olyan kiállása senkinek, akinek ezt úgymond elhiszik és továbbítani tudják. És az, hogy most gyakorlatilag a mostani tüntetésen, az, hogy és elértük ezt, hogy már külföldről is eljöttek az emberek, amikor azt mondták, hogy Kopenhágából jövünk, Grázból, és még sorolhatnám, hogy honnan jöttek még Európából. ahol emberek erre a tüntetés, és áldoztak rá mindent azért, mert haza szeretnének jönni, hogy egy jobb országot tudnak élni, hát ha remélik bennük. Bennük van a remény. És meg tudta Magyar Péter úgy gondolom azt tenni, amit Barack Obama meg tudott tenni. Hát Barack Obama mit csinált az első kampányában? Azt csinálta, hogy megszólította a fiatalokat, hogy menjetek haza, szóljatok a szülőknek, nagyszülőknek, hogy szavazzatok rám, szavazzatok erre az emberre, mert akkor nekünk jobb lesz a jövőnk. És én úgy látom jelenleg, hogy teljesen vegyes egyébként egy tüntetés, vagy bármi. Hogy igenis a fiatalok meg tudták győzni a szüleiket is, hogy anya, apa, légy szíves, gyertek, mert ha ezt az embert követjük, akkor jobb tud nekünk lenni. És én tényleg, én egy baloldali ember vagyok, ezt megint hangsúlyozom, de amit tegnap is mondtam, hogy át kell állítani az agyunkat most erre az egész történetre.
Mit csinált 18 óta, amikor ugye 19 évesen a baloldal, az MSZP, a DK önt jelölte Heves megyében országgyűlési képviselőnek, és hát nem nyert, tudjuk, 18-ban az ellenzék megint úgy országosan vesztett, és megint kért harmada lett a parlamentben a Fidesznek, de mit csinált ön azóta? Olvastam valahol, hogy azelőtt, hogy 19 évesen politikai pályára adta volna a fejét, autóversenyző is volt. Eltelt azóta majdnem, illetve nem, pontosan 6 év. Mi történt önnel?
Én azóta jelenleg a üzleti világban próbálok elhelyezkedni. Nyilván az autóversenyzés az ugyanúgy az életem része, és az is fog maradni. Próbálunk különféle akadémiákat létrehozni jelenleg, ahol a fiatalokat tudjuk oktatni. De nyilván ez egy szép dolog, attól függetlenül a politika minden embernél ott van. És a politikát azt nem lehet elhanyagolni, mert minden politika, ugye? Természetesen
végül is a köz dolgaival foglalkoznak a politikusok, az a felhatalmazásuk, arról kellene dönteniük, úgyhogy természetesen mindannyiunkat érintenie kell a politikának, vagy az a jó eset, az az ideális eset, ha mindenki tudatában van annak, hogy a politika érte van, és bízunk abban, hogy érte lesz. Aztán más kérdés, hogy számos, hát mondjuk így önző politikus, vagy tisztességtelen politikus inkább a saját céljait követi, nem a közösségét. Szóval most az elmúlt 6 évben végül is abszolút felhagyott a politikával, megpróbált máshol érvényesülni?
Én egyébként indultam elnökségi tagnak 2018-ban a tisztújításon a Magyar Szocialista Pártnál, sajnos nekem ott nem sikerült, nyilván nem kaptam lehet annyi bizalmat, nem volt még meg valószínű az a tehetségem hozzá 19 évesen. Én bármikor visszaállnék egyébként politizálni, bármikor. Én ezt megtettem volna 2022-ben is, megtenném ma is, tehát nekem csak, hogy ha valaki engem fölhív, és azt mondja, hogy kérlek Norbi, gyere, akkor én nagyon szívesen, és bármilyen kapcsolatrendszert, vagy bármit, amivel hozzá tudok járulni, akkor azonnal nyilván nyújtanám a szolgáltatást.
Azon kívül, hogy most azt mondja, hogy az ellenzéki pártoknak nyitottan kellene fogadniuk, nézniük Magyar Péter megjelenését és tevékenységét, gondolja, hogy az ellenzéknek volna valami olyan, vagy kell, hogy legyen olyan stratégiája, amellyel ők is életben maradhatnak, de nem akadályozzák Magyar Pétert sem?
Igen, van. Gyakorlatilag nem kellene akadályozni Magyar Pétert. Ez az első történet. Hisz 2026-ra tekintsünk előre, mert ne a holnapot nézzük, vagy a holnap után nézzük 2026-ot. Ugye lesznek a választások. És akkor a parlamentben úgyis együtt kell szavazni. Hát itt pont ez a lényeg ennek az egész történetnek. Aztán, hogy majd most ki milyen minisztériumot kap, az már nyilván a pártoknak a megegyezése utána. De addig is, igenis, most ezt az erőt kell követni. Hisz ő most egy erő. Az az ember, aki februárban robbant ki ez a bomba, és ma már 20%-ra mérik, ami lehet, hogy több azóta már, akkor igenis a számok magukért beszélnek, akkor ezt az embert kell most követni. Mert van egy jó programja, hiszen csinált egy programot, mert a Fidesznek soha nem volt programja. Uh-huh. Fidesz mit mondott? Mindig folytatjuk. Ő már akkor is most azért már megcsinált 12 pontot, nyilván képezte a teljes programja, föl fogja állítani az EP képviselőit, és reméljük, hogy az EP-n már tud bizonyítani, és utána meg megnézzük az önkormányzatokat. Viszont az önkormányzatokra akkor is valamilyen szinten össze kell állni. Mert azt nem lehet, hogy egymást gyilkolásszuk, mert az csak a Fidesznek. Uh-huh. És most ne Pestről beszéljünk, mert Pest akármi is lesz, az úgyis megmarad baloldali kézben. Ez egy baloldali város, minden. Viszont ami nagy dolog, és ezt mi nem tudtuk például 2018-ban elérni, hogy a vidékiek és már beleszólnak abba, és azt mondják, hogy elég, és áldoznak arra, hogy felmennek Budapestre a demonstrációra. Nem pedig az, hogy Fidesz által fizetett buszokon ülnek az emberek, hanem saját költséget igenis elindulnak és tüntetnek. És eddig soha nem jutott el vidékre. Ha megnézzük az amerikai választásokat is, a demokraták, soha nem jutnak el ők se vidékre. Mindig csak a partvonal van meg. Nagyon ritka, hogy bent meg van egy-két állam. Mert egyszerűen másfajta a kommunikáció. Másfajta teljesen a kommunikáció, mint mondjuk Budapestnek, vagy vidéknek. És Magyar Péter megtudta azt a közös, úgymond hangnemet találni, amivel meg tudja szólítani vidéket is, és meg tudja szólítani a budapestieket is.
És ha neki is,
a külföldieket is, akik elmentek.
És ha neki is az a célja, hogy ezt a mostani rendszert bontsák le, akkor az ellenzéknek meg kell ragadni ezt a lehetőséget?
Teljes mértékben. Az ellenzéknek én úgy gondolom, hogy ez az egy lehetősége maradt, hogy ezt az utat követni kell. Követni kell, és most igenis be kell állni. Be kell állni mögé. Valamilyen úton, módon. Akkor is nem szabad most őt akadályozni. Mert mindenkinek mi a célja most? Én úgy gondolom, aki hallgatja ezt a rádiót legalábbis. Mindenkinek az a célja, hogy mindegy, csak már ne az Orbán legyen. Ugye?
Hát valószínűleg alapvetően, igen.
Gyakorlatilag.
Így van.
Hogyha az Orbán nem lenne. Hisz minden választás el van csalva. Ha megnéztük, én például 2018-ra tudok mindig visszamenni. Én emlékszem a 2018 április 8-ai választást. És április 9-én kimentem az utcára, és akkor is kétharmaddal nyertek, ugyebár. És egy ilyen halálhangulat volt. Hát most, ha valaki kétharmaddal nyer, akkor esgőt bukkant meg. Fiesta, buli van. De semmi nem történt. Semmi nem történt. És ugyanaz volt 2022-ben is, hogy nyilvánosan elcsalják a választást, és ezért is jók ezek a megmozdulások. Mert azt valljuk be, hogy demokratikus választáson, amit a Fidesz mond, hogy ez demokratikus választás, ami nem igaz, őket már nem lehet legyőzni. Őket csak erővel lehet legyőzni. A tömeg, a nép tudja legyőzni. Magyar Péter ezt meg tudta mozgatni.
Köszönöm szépen, örülök, hogy jelentkezett, és felbukkant, hát ha még a politikában is. Minden jót, viszonthallásra.
Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
A vonalban pedig Farkasházi Tivadar, szervusz Teddy.
Szervusz.
Mégpedig annak apropóján, hogy a parlamentben az azonnali kérdések órájában a DK frakcióvezető helyettese fölvetette, hogy Súlyog Tamás, az újonnan vagy nemrégiben megválasztott köztársasági elnök egy szóval sem reagált azokra a leleplező bizonyítékokra, amelyek igazolják, hogy az ő apja egy szélsőséges nemzeti szocialista párt megyei vezetője volt, ellenben ragaszkodott a korábbi családi legendához, amely szerint egy tisztességes ember, akinek semmi közehez nem volt, ráadásul filoszemita érzelmű, és miután ezt a DK-s politikus fölvetette a parlamentben, még ő kapott figyelmeztetést az ülést vezető KDNP-s parlamenti alelnöktől. Szóval ott tartunk, hogy már az igazságot se szabad kimondani, illetve az kap a fejére, aki ezt megteszi. Azért mondom ezt neked itt el, mert nem mert nem kétlem, hogy ezt tudod, figyeled, olvastad, hallottad, hanem mert a hócipő volt az, amely két héttel ezelőtt több oldalon keresztül mutatta be a Súlyog Tamás édesapjáról szóló történelmi bizonyítékokat, de a mostani friss számban is összegzítek ezeket. Miért? Abban a reményben, hogy előbb-utóbb a köztársasági elnöknek nem lesz már más választási lehetősége, mint megszólalni és elismerni azt, hogy a tények mégiscsak tények?
A ma megjelenő hócipőben újabb 6 oldalon foglalkozunk a kérdéssel, mi már 21 oldalnál tartunk, de ez még mindig nem nyerő szám. De vegyük szó szerint, ami a parlamentben történt, mert ez egy őrület. Ez sehol máshol nem történhet meg. Az Arató azt mondta, hogy hazugságba került a saját nyilas barát antiszemita rokonai kapcsán a többes szám helytelen, mert kizárólag az apjával kapcsolatban merültek fel ezek a vádak. Erre azt mondja a Latolcai, hogy ön olyat állít, amit nem tud bizonyítani. Szégyelhetné magát, és kérjen az köztársasági elnök úrtól bocsánatot. Amire dörgő vastaps a válasz, operában ezt műveletlenek kórusának neveznék, nekem nem hiányzik a kádári parlament, de ott volt egy Avar István, egy Kálai Ferenc, egy Szent Ágotai János. Ez a 133 bátor ember egyesült erővel se jutni el a legyen ön is milliómosban az 50.000 forintos kérdésig. Megtapsol olyasmit, aminek nem néz utána, amiről fogalma sincsen, de tovább megyek, mert Orbán Viktor is válaszolt Arató Gergelynek, mégpedig a következőt mondta. A köztársasági elnök úr nem szól az én védelmem, mert ezért egyszerűen visszautasítom, amit ön az előbb róla mondott. Most ez kb. Úgy néz ki, hogy megkérdezi a lót, hogy Zsan hány óra, 12, visszautasítom, de most harangoztak, visszautasítom a harangozás is. Tehát gyakorlatilag az az igazság, amit a kormány sajtó állít, egyszerűen már beleőrül az ember. Három történész, ebből kettő komolyan kutatta ezt a kérdést, Gergely Anna és Karsai László. Karsai Lászlóval teljesen egyetért Ungvári Krisztián. Egy tucatnyi könyvet írtak a holokausztról, a magyarországi holokausztról, és akkor kérjenek bocsánatot. Hát a következő állítások vannak. A Karsai kibányázta a Fejér megyei naplóból az 1944. június 17-i számból a Súlyog Lászlónak a zászlóbontás című vezércikkét, amiben zsidómentes Magyarországot és magyar nemzeti szocialista jövőt képzel el. Erre azt mondták 5 évvel később egy ügyészségi vizsgálatban,
igen, bizonyos megítézett tanú.
Hogy ezt egy tisztelt szerzetes írta tulajdonképpen, aki őket tanította, mondta két ügyvédtársa. Tegyük föl, hogy ez így van. Utána megjelent a hócipőben Gergely Anna kutatása alapján, hogy június 9-én Súlyog László megyevezető és 5 társa zsidó lakást igényelt a legfrekventáltabb házban Székesfehérváron, és hozzá zsidó bútorokat, amiket a friss polgármestertől 1, illetve 3 nap után megkaptak. Tovább megyek. Karsai Lászlónak, aki bement az Országgyűlési Könyvtárba és kibányázta ezt a számot, alaposabban utána nézett, már megjelent az RTL klubban, volt egy beszélgetés, és ott inzertként lehetett látni, muszáj felolvastam ezt a pár sort, mert perdentő a kérdésben. Megalakult a Magyar Nemzeti Szocialista Párt székesfehérvári szervezete, 10 évnyi kényszünetelés után a Pártfi Fidél és Baki László vezetése alatt álló MNSZP zártot bontott és szervezetet alapított Székesfehérváron, és a város szívében Nádor utca 16, bejárat Várkap utca 2, a Hungária Kávéház fölött tartja fenn hivatalos helyiségeit. A szervezet ideiglenes vezetője Fejér vármegyére szóló megyevezetői megbízatással dr. Súlyog László ügyvéd, vezetőhelyettese Márkus József, titkára Juhász Gyula, hivatalos órák egyelőre csak tagsági ügyekben naponként 9-22 óráig, a Fejér megyei szervezetvezető testvérek igyekezzenek mennyire előbb felvenni a kapcsolatot a megyevezetővel. Na most tegyük föl, hogy Marsal Rafael Cisza szerzetes írta ezt a cikket. a súlyok látó ügyvéd barátai azzal mentik ki. Az egyik ügyvéd barátjának az irodája, azt a hócipő kinyomozta, nem a Nádor utca 16-ban, hanem a Nádor utca 17-ben. Miért érdekes ez? Súlyok Tamás azt mondta, hogy fenntartja a nyilatkozatait, amit a Kolozsvári Híradónak és az Indexnek.
Vagyis, hogy az apját a háború után halálra ítélték, a népbíróság halálra ítélte, és 10 évig bujkálnia kellett. Ez
igen,
volt a
legenda. Ezzel most, hogy egyszerűbb legyen a kérdés, nem is foglalkozom, ezzel is egy jót lehetne beszélgetni erről is. De Súlyok Tamás utána azt mondta, hogy elkezdhetetlen, hogy ő írta a cikket, és filoszemita volt az apja. Na most a filoszemitizmusáról engedd meg, hogy ja, még ott elfelejtettem mondani, miközben ezt a lakást kiigényelték, ez 9-én volt júniusban, 5-től 10-ig hajtották a zsidókat a téglagyárba, a megyei és a fehérvári zsidókat, 4000 zsidót, akit aztán elvittek Auschwitzba június 14-én. A Súlyok László filoszemitizmusáról engedd meg, hogy felemelítsek egy 1960-as filmet. 15 éves voltam, tehát jól emlékszem, a Jean-Pierre Cassel volt a főszereplője, Candida vagy a 20. század optimizmusa, a Voltaire Candidja áttéve a 20. században, a főhőst Candidot koncentrációs táborba zárják, és egyszer csak az SS ő így int neki az ujjába, hogy jöjjön. És kinyitja neki a kaput, a Candid csodálkozva néz, mi az SS ő így a vállán megfordítja a zakóját, és mutatja a tőzshalombos jelvényt, azt mondja, én dögólista német vagyok. Tehát körülbelül ilyen lehetett Súlyok László, aki a Jámbor mentőtanúja azt mondta, hogy nagyon kedvelte, és több alkalommal segített zsidószármazású.
Szóval még ha véletlenül, tehát, ugye az is abszurd, hogy ezek az egykori ügyvédtársak azt állították, hogy azt nem is ő írta, hanem az ő neve alatt egy pap, de azt már, hogy az ő neve alatt lett volna a megyevezetője a Nemzeti Szocialista Pártnak, ezt már senki nem merné állítani, már pedig ez mégiscsak egy abszolút nyomtatásban látható tény.
Hát ha csak a Marsa Rafael nem utánozta, mint Bagi Iván is, és tud engem utánozni, és beültek Nádor utca 16-ba, és Súlyok László képében toborozták a tanukat. Annak a Baki Pálfi vezette Magyar Nemzeti Szocialista Pártnak, a Baki László az egyik fő bűnöse az Endre Lászlóval, a 437 ezer magyar polgár Auschwitzba vitteli és elpusztításában. A Baki volt a csendőrség vezetője ebben az időben, és a csendőrség nyakig benne volt ezekben a dolgokban. Ezzel nagyon sokat foglalkozott. Na most ezt lesöpörd az asztalról, ezt komoly történészek állították. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy a
László volt a papa, Súlyok Tamás.
A Súlyok Tamás fenntartja ezt a véleményét, és nem felel, akinek hetente kell majd beszélni valahol a magyar történelemről, az emberek sorozathazudozóvának fogják tartani.
Éppen most lesz a holokauszt emléknapja 16-án, a DK felszólította, hogy nehogy beszédet mondjon. Egy civil aláírás gyűjtés is indult, hogy ne tegye ezt, ne beszéljen éppen amiatt, hogy nem ismeri el ezt a családi múltat, vagy nem hajlandó vele foglalkozni, és hát úgy látszik a kormány teljes válszélességgel mellé áll, de nem tudom, mindig van bennem egy ilyen apró, elrejtett optimizmus. Most már rövid időn belül másodszor Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett a Sándor palotában az elnöknél. Lehet, hogy megfontolták, hogy talán mégis valamiben engedni kell. Nem Orbánra val, tudom, csak a naivitáson beszél, de az meg feltűnő, hogy miért jár annyit a Sándor palotába. Közel van, kis séta persze.
Hát tegnap előtt utasította vissza. Hát, bocsánatot kell kérni a Latolca szerint, aki egy közjogi méltóság. De az egésznek a lényege nem csak az, hogy ő, hogy mondjam, papíron megyevezető volt. Hát ezek a legfőbb felelősök, a 444 egyik munkatársa egy nagyszerű összeállítás között, az Endre László, akiről alig tud a mai Magyarország, hogy Holti a főfelelős, Endre és Baki szervezte meg a dolgokat. Most még néhány újabb dolgot közünk a hócipőben. A Vézen megtávlatozta Berlinbe, aki ugye ő volt
a német Hitler, követ, igen.
A Hitlernek a magyarországi megbizotja, hogy napi 50 zsidót motoznak meg a csendők értékek után kutatva. Lehozzuk a kassai listát, 127 vagy 137 vonatot, nem szabadna tévednem, 400 ezer embert hogy szállítottak el Kassáról. Kassán a csendők, a székesfehérvári nem tudom mit mondjak, rabokat, internáltakat, deportáltakat, megmotozták, és oda vetették nekik, hogy maguknak már úgy sem kell, ugyanis Kassán vették át a németek, addig a csendők
vigyáztak rájuk. Igen, igen. Hát a vigyáztak talán nem a legjobb kifejezést, de igen. Igen.
Hogy még egy abszurd dolgot mondjak, most a hócipőben Gergely Anna kutatása alapján megjelenik egy csendőrösnek a kérelme, azt hiszem a polgármesterhez, akik értesültek arról, hogy egy belügyminisztériumi rendelet alapján a zsidóknak be kell szolgáltatni a kutyáikat, és ők a zsidóktól beszolgáltatandó kutyák közül egy nagy testű farkaskutyát, vagy terriert, vagy dobermant át akarnak venni.
Még kutyát is igényeltek tőlük, hát ez hihetetlen.
Igen, de most nem én profanizálok, mert nagyon önmegtartóztató vagyok az első pillanatok kezdve, hogy a hócipőben ne kezdjek el bármint ironizálni. A Gergely Anna vetette föl, hogy mi van, hogyha az egyik kutya a farkát csóvába oda megy az egyik deportálthoz, mert felismeri benne a gazdáját. Hát ez őkény, Mrozsek Jónász kapkodólára kívánkozik.
Az összeállítás, igen, a mostani összeállításotok utolsó bekezdése azért nagyon, nagyon lényeges, és ezt hozom fel a beszélgetés végén. Ugye emlékeztetsz arra, hogy a közelmúltban ez volt az első külföldi útja, Súlyok Krakkóban járt, Lengyelországban volt, a lengyel elnökkel találkozott, és megjárta Krakkót is. Igazán elmehetett volna az ott a városból mindössze 67 kilométerre lévő Auschwitzba, hogy megtegye azt a gesztust, amire hát nem volt képes még szavakban sem. Igen, ez lett volna valamilyen válasz legalább arra, hogy szembenéz a saját múltjával, meg az országival is.
Hát arról van szó, hogy itt nagyon sok embernek kéne szembenéznie az akkor történtekkel. Én egyetlen egy dokumentumot még mondanék, ez egy nagyon rövid, Ember Mája Hajtókanyar című nagyszerű könyvében a 70-es évek végén írta, szerepel ez a dokumentum, az zalaegerszegi alpolgármesternek írja valaki, küld egy számlát, 26 vagonablak beszegezése, egy darab 3 pengő 20 fillér, összesen 83 pengő 20 fillér. Rengeteg ember vett ebben részt, nem csak a csendőrség, és szembe kéne végre nézni ezzel is a szabadságtéri emlékművel, de mindenekelőtt Súlyok Tamásnak, hogy ki volt az apja, utána elrebeg egy halk szólít, és akkor mehetünk talán tovább.
Köszönöm szépen, Teddy. Farkasházi Tivadart hallották. Szervusz!
Szervusz!
Háló, jó napot kívánok!
Köszönöm, Bolgár úr!
Hát jó napot kívánok! Úgy hallom, hogy baromfi tenyésztés is folyik a közelben, nem?
Igen, minden. Minden, ami a vidékkel kapcsolatos.
Igen, hallgatom.
Én eddig világ életemben a Fideszre szavaztam. Most nem fogok. Tehát itt betelt a pohár, és most már nagyon régóta hallgatom önöket, és elkezdtem ezen gondolkozni, hogy lehetne ezt megoldani, hogy ne nyerjen még egyszer ez a mostani kormány. És ugye följött ez a Magyar Péter, aki egy új szín, és akkor elkezdtem nézni a tényállást. Ugye van egy baloldal, aki már időtlen idők óta semmit nem tud kezdeni, tehát bárhonnan próbálkozik, nem tudja megfogni az Orbán Viktorékat.
Nem tudott áttörni, de a Momentum sem, amelyik inkább középről próbálkozott.
De senki nem tudott. Ugye volt itt LMP is, lehet más a politika.
Hogyne. Volt Jobbik is, jobb középre húzódott, azt se tudta,
hagyjuk
nem?
Hagyjuk a Jobbikot. Igen. Tehát magyar ember, Magyarországon legalábbis a magyar embereknél nekem az a tapasztalatom, hogy az ember egyszer játssza el a becsületét. Na most, hogyha valaki egyszer letett a voksot amellett, hogy ő jobboldali és szélső jobboldali, azután ne akarjon behúzódni középre, mert egy tervezettől ez nem
hitelek. Uh-huh, igen.
Mindegy, jött a Magyar Péter. Tehát a tényállás az az, hogy van a baloldal, nem képesek nyerni, van a jobboldal, aki átírta a választási törvényt úgy, hogy csak is és kizárólag neki áll a pálya. Egyetlen egy módszer van, hogyha egy az egyben küzdenek egymással. Mert ugye a választási törvény, ez bele van kódolva.
Igen.
Önállóan a Magyar Péter nem hiszem, hogy egyedül le tudná váltani az Orbánékat. A baloldallal meg nem akar összeállni, pontosan azért, mert látja, hogy az elmúlt 18-20 év az hogy telt. A baloldal részéről egy nagyon-nagyon radikális lépést kellene meghozni. Valahogy háttértel tárgyalások útján a Magyar Péterrel kéne egy, és nem tudom, nem vagyok politikus, de egy olyan szerződést kötni, amiben deklarálják azt, hogy amennyiben a Magyar Péter és a mögé beálló társaság leváltja az Orbánékat, akkor belátható időn belül felszámolja ezt a teljesen idióta rendszert, megváltoztatja a választási törvényt, és kiír egy tisztességes választást, amin elindulhat az összes baloldali párt, elindulhat a Fidesz, a Jobbik, az összes párt, és akkor egy tisztességes választási rendszerben, tisztességes választásokon meg lehet mérni. De ehhez az kell, hogy most bevállalja az összes baloldali és ellenzéki párt, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, én nem indulok, és mindenkit megkérek, hogy szavazzon a Magyar Péterre.
Uh-huh.
Nagyon radikális, pokoli radikális, de én mint jobboldali és a politikát figyelő, de nem űző ember, nem igazán látok más megoldást.
Igen. Hát az biztos, hogy sokaknak nyújtott most reményt Magyar Péter megjelenése, mert látszott, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok nem tudnak áttörni, és nem tudnak...
A remény az kevés.
Igen, persze, és nem tudnak több embert megszólítani, hát ha neki sikerül. Közben, ne haragudjon, ez önnek is új információ lesz, megvan az a párt, amivel Magyar Péter indulna az európai parlamenti választáson, úgy hívják, hogy Tisza párt, ez pedig egy Tisza, mint Duna, Tisza.
Ja, Tisza.
Igen, Tisza. Ami annak a rövidítése, hogy Tisztelet és Szabadság pártja, ezt 2021-ben jegyezték be Egerben, és a Nemzeti Választási Bizottságnak benyújtották a párt nyilvántartási kérelmét, nyilvántartásba vételi kérelmét. Maga Magyar Péter még nem közölte, hogy mi a párt neve, de a választási iroda honlapján már meg is jelent, szóval Tisztelet és Szabadság pártja. Tisza.
Rájuk fogok szavazni. Ennyi. Egyszerű megoldás. Én mondtam egyébként a hölgyeknek, hogy ez egy borzasztó radikális módszer, mert az összes ellenzéki pártnak egyszerre hátra kell lépni.
Igen, hát megvan a kockázata, de megvan benne az esély is.
Hát igen. A kockázat az, hogy maradnak az Orbánék,
igen.
És
igen.
Tovább megyünk a lejtőn.
Igen, a jelenlegi körülmények között valószínűleg a jelenlegi feltételek fenntartásával nem nincs remény arra. Úgy tűnt, hogy egyáltalán nincs remény a kormány, illetve a rendszer leváltására. Most valami elindult, ezt kéne valahogy kihasználni. Köszönöm.
Az a baj, Bolgár igen. úr, hogy hallgatom a baloldali politikusokat önnél, DK-s, mit tudom én, milyen politikus, megszólal, ad egy. Ugyanazt mondja, amit 15 éve mond, átkettő, kimondja azt, ami általában az embereknél kinyitja a bicskát, hogy csak is és kizárólagosan a szociáldemokrata zöld koalíció képes elirányítani ezt az országot. Ez nem igaz. mindenre van több megoldás. Ezt nem lehet kimondani.
Persze. Azt lehet mondani, hogy ők ebben a világképben hisznek, ezekben a társadalompolitikai, kormányzás politikai kérdésekben így foglalnak állást, igen, ezt lehet mondani, de azt nem lehet mondani, hogy csak ők képesek, mert látjuk, hogy 14 éve már Orbánék sajnos rosszul és galád módon, de mégiscsak képesek voltak uralmon maradni, úgyhogy ők az ország irányítását átvették és meg is tartották, pedig nem szocdemek és zöldek.
Így van. És egyébként a világ összet a matematikában is van egy megoldás, és az a több út is elvezet.
Az
a baj, hogy ezt, amikor így kimondja egy baloldali vagy liberális politikus, a választók 50%-ánál elvágta magát.
Igen, hát valószínűleg nekik is másképpen kell reagálniuk. Szerintem még gondolkoznak és vakaróznak és próbálják megtalálni azt a számukra is megfelelő, de azért a lehetőségeket nyitva hagyó megoldást. Minél előbb megtalálják, annál jobb lesz nekik is, így gondolom.
Gyorsan kell gondolkozni, mert ez a 2026 az nagyon közel van.
Így van. Köszönöm.
Tehát soknak tűnik, de ez valójában ez nagyon rövid idő.
Köszönöm szépen, legközelebb majd mesélj el, hogy miért volt eddig Fidesz szavazó. Most nincs rá időnk, de legközelebb meghallgatom, jó?
Rendben.
Köszönöm, viszont hallásra. A telefonnál pedig Szentpéteri Nagy Richárd, alkotmányjogász, politikai elemző. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Nem tudom, hogy már hallotta, de ebben az előző beszélgetésben elmondtam a hallgatónknak azt a friss hírt, hogy megvan Magyar Péter pártja, ez egy 2021-ben Egerben bejegyzett általunk és valószínűleg senki által nem ismert párt, rövidítve TISZA, mint a Duna, de lényegi, ez csak egy rövidítés, mert úgy szól, hogy tisztelet és szabadság pártja. A tisztelet is rendben van, a szabadság is rendben van, a TISZA is rendben van. Hát ha Magyar Péter ebből brendet tud csinálni, akkor talán az egész rendben lesz. Minden esetre kérelmezték a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy vegyék nyilvántartásba ezt a pártot. Szerinted egy lépéssel bejebb van?
Hogyne, mindenképpen, hát nagyon is vártuk ezt a lépést, hát akár néhány nappal korábban is bejelentődhetett volna, és mondjuk nagyobb nyilvánosságot is kaphatott volna egy ilyesfajta bejelentés, de hát minden esetre most nyugtázzuk, hogy ez így van. Nem szerencsétlen az adat, hanem szerencsés, hiszen az ilyen éppen olyasmi, amit nem kell változtatni, mert más esetben esetleg névváltoztatásra is került volna. Így, hogy a név nem mond semmit a politikai irányultságról, így szerencsés névválasztásnak tetszik, úgyhogy ebből még lehet valami, mint hogy az egész Magyar Péter jelenségből is lehet, mint bár tulajdonképpen.
Na, akkor erről beszéljünk, mert ez a lényeg. A párt az csak egy szükséges, nélkülözhetetlen eszköz a politikában, pláne a következő európai parlamenti választáson, de a Magyar Péter jelenség az ritka, viszonylag ritka. Nem mondom, hogy nem volt már ilyen, vagy ehhez hasonló, akár nálunk, akár más országokban, de itt most derült égből villámcsapásként hatotta, hogy Lendvai Pál tegnap itt nekem beszélt róla, illetve írt az ausztriai Standardban megjelent cikkében. Szóval milyen esélyt adsz neki a látványos felemelkedése után?
Igen, valóban így van, hogy ez egy jelenség, mindenképpen jelenségként kell értékelni, és alig, hanem tárgyalagosan lenne célszerű értékelni. Tárgyalagos értékelésre azonban kevés példa van. Inkább azt látjuk, hogy nagy rajongótábor veszi körül ezt az új politikai aktort, nagy szimpátiával és nagy antipátiával rendelkező emberek is vannak itt, olyanok, akik kifejezetten gyűlölik, utálják ezt a jelenséget, vagyis nagyon megoszlik itt a hozzászólóknak a legnagyobb része, és úgy fest, hogy nem is tudja az ember előre, hogyha bemegy egy terembe, hogy ott kik ülnek és mit mondanak erről a kérdésről, hogyha találkozik nem ismeretlen ember, hanem olyas valakivel is akár, hogy az asztal másik végén ül, és 10, 20, 30, 40, akár 50 éve is ismeri a mert hogy nem tudja az első néhány napáig, hogy miként fogja megítélni ezt a Magyar Péter jelenséget. A hatalmas rajongótábor nagy imádat és nagy utálat veszi körül a másik oldalról, hogy melyik a nagyobb tábor, az nehezen ítélhető meg, de minden esetre ez keveseket hagy idegen, nagyon sokan szólnak hozzá. Olyannyira, hogy kizárólagos lett ez a téma, az utóbbi egy hónapban szinte másról sem beszélünk, tehát tulajdonképpen csak első oldala van az újságnak, ezért nem olvassuk, hanem ez most a közbeszéd. Alig, hanem ez nem tartható fenn a végtelenségig, tehát más szereplők is lesznek a következő két hónapban, a nagy választási napig más szereplőkről is beszélni fogunk, de az is jósolható, hogy fennmarad a jelenség, és mindig lesz valami új jelenség körül, amit megvitathatunk, úgyhogy érdekes két hónap elé nézünk, ez biztos hasonlóan a megelőző két hónappal. Ugyanis február 10-én ugye a két politikus asszony lemondásával, a köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter lemondásával, itt valóban megindult egy új politikai korszak, és ebből még bármi lehet, mint hogy az is lehet, hogy semmi sem lesz belőle.
Gondolod, hogy ez nyom nélkül elmúlhat? Tehát el tudod képzelni azt, hogy Magyar Péter lendülete már június 9-éig sem tart ki, ami már tényleg csak két hónapnyira van, azért az nagy meghökkenés volna mindenki számára, hogyha nem jutna be az Európai Parlamentbe, de hogyha ott jelentős eredményeket ér el, hát akkor azért nyom nélkül már azért sem tud elmúlni, mert a következő 5 évben ott lesz vagy ő, vagy még néhányan a pártjából az Európai Parlamentben, és így a magyar politikában is.
Igen, így van. Ez valóban így van, úgyhogy a legszerencsésebb időzítés volt. Nem is, hogy napra, vagy szinte másodpercre pontosan kitűnően időzített föllépés volt ez, hiszen a már említett éppen két hónappal ezelőtt bekövetkezett lemondások után 15 perccel, vagy néhány másodperccel nyilvánult meg Magyar Péter, és az olyan tökéletes időzítés volt, tehát az akkor, amikor a meglévő, vagyis hát az establishment, az intézményes vagy intézményesített ellenzéki pártok nem jól szólaltak, meg nem jól szokták meg a dolgot, Magyar Péter rögtön jó hangot talált, és mintha egy előre eltervezett, mintha egy megtervezett koreográfia szerint
volna. De szerintem te se gondolod komolyan, csak legfeljebb ahhoz hasonlítod, mintha, ugye? Hiszen az egész nem volt megtervezve, az egész botrány teljesen véletlenül robbant ki, és még azt se lehetett tudni a botrány kirobbanása után 2-3 napig, hogy mit csinál Orbán Viktor, míg nem rúgta a köztársasági elnököt és a volt igazságügyminisztert. Szóval ez annyira váratlan eseménysorozat volt, hogy ezt előre megtervezni, azt se tudta volna a kiegyzeni.
Ez nagyon így van, ugyanakkor az is látható ember, hogy a politikusi pályára, a politikai pályára, mintha ez a szereplő készült volna. Az nem igaz, hogyha fejében soha nem fordult meg, hogy ő közéleti szerepet vállalna. Ez biztos, hogy ezzel a problémával, ezzel az ügyel kacérkodott. Az időzítés minden esetben tökéletesen sikerült, és azóta is számtalan spontaneitás látszik benne. Olyanokat látunk tőle az egyik napon, amit az megelőző napon még ő maga sem gondolt, hogy meg fogja csinálni. Ugyanakkor számtalan tervezettség is látszik, mint hogyha egy stáb lenne mögött, amely megtervez dolgokat. Tehát olyan különleges jelenségről van szó, ahogyan te is említetted, van néhány példa, a magyar múltból is nem veszik példát is lehet hozni, amely hasonlít ehhez. Ugyanakkor vannak egészen sajátos tulajdonságai ennek a jelenségnek, amelyek nem hasonlíthatók általunk is, mert példákat, tehát különleges jelenségről van szó. Minden esetben a jövőre nézve azt kell mondanunk, hogy nem politikai jelenzői feladat ugye jósolni, de azért az látszik, nem, de hogy itt a jó időzítésből és a nagyjából egészében professzionális fellépésből és a kevés hibából voltak már hibák, amik elkövetődtek az elmúlt két hónapban, de azért nagyjából egészében a hibák mondjuk esélyeit, néhány esélyt kihasznált, néhányat nem, hogy úgy mondjam, minden esetben néhány hibába beleszaladt, akkor is nagyjából egészében tudta tartani az érdeklődést. Egy olyan választáson indul, amely a világ legkönnyebb választása, hiszen néhány kollégának szól, felírják a nevüket egy papírra, és tulajdonképpen 5000 aláírással beterjeszthető tulajdonképpen a lista. Tehát az európai parlamenti választások szemben az önkormányzati választásokkal, és különösen a majd lehet, hogy 2026-ban esedékes országgyűlési választásokkal rendkívül könnyűek, tehát ha valaki a jövőben új pártot akar alapítani, új szereplőként akar megjelenni, annak nyugodtan tanácsolhatjuk, hogy nagyjából egészében ilyen kell az Európai Parlament.
Ez a megjegyzésed csak véletlen volt, vagy valamilyen tudatosság is rejtőzik mögötte? Téged ismerve úgy gondolom, hogy az utóbbi az igaz, hogy a következő lehet, hogy 26-os választások, igen, ezt mondtad, azért mert el tudod-e képzelni, hogy esetleg előrehozott választások lesznek, vagy el tudod-e képzelni, hogy a Fidesz inkább nem is akar választást tartani 26-ban, hanem valamilyen ürüggyel majd elhalasztja?
Igen, inkább az előbbi, az utóbbi szinte kizárni nem lehet semmi, de szinte kizárni. A közjogilag minden esetben nem lehetséges, a hatályos alaptörvényen akár elhalasztani nem lehet semmi szín alatt. Előrehozni azonban lehet, ennek a lehetősége korábban is megvolt, ez mindig benne volt a magyar közjogban, sosem jött vele eddig senki, de ez nagyon könnyen megeshetik, és annál is inkább, mert most nem is az az érdekes, hogy ez megtörténik-e vagy sem, hanem hogy érdemes azzal foglalkozni, hogy ez megtörténik vagy sem, és az ellenzéki pártok egy része megítélésem szerint helyesen döntött úgy, hogy nem akkoron jelenti majd be az előrehozott választások igényét, amikor már túl leszünk az európai parlamenti és az önkormányzati választásokon, hanem már most meglepegteti, hogy kedvezőtlen eredmény esetén, a Fidesz számára kedvezőtlen eredmény esetén az ország politikai hangulatának megváltozását konstatálva előrehozott választásokat fog követelni. Hogy ez valóban követeli-e vagy sem, az hatodrangú kérdés, az elsődleges kérdés most az, hogy helyesen teszi-e, hogy ezt most előre bejelenti. És úgy gondolom, hogy ez helyes bejelentés, ez taktikusan okos gondolatnak látszik, és majd meglátjuk, mi fog ebből következni. De egyértelműen veled azt mondhatjuk, hogy akkor, ha Magyar Péter pártja, legyen nevezük Tiszának, vagy akárminek, valóban be fog juttatni egy, vagy akár kettő, vagy netán három képviselőt az Európai Parlamentbe, ezzel egy, inkább ezzel a lépéssel már egy establishment részévé váló, egy intézményesített, egy komolyan vehető, egy professzionális politikai párttal lesz dolgunk, egy professzionális hivatásos politikussal lesz dolgunk, két hónap múlva tehát egy másik Magyarországra fogunk itt virradni, mert hiszen ha minden úgy sikerül, ahogy Magyar Péter most tervezik, egyben ezzel egy megkerülhetetlen szereplővé válik, nem csak az ellenzéki oldalon, hanem az egész magyar politikai palettán, és erre jó esélye van, mint hogy ennek az ellenkezőjére is természetesen van esélye, de ha ma kellene fogadni, ma inkább azt mondanánk, hogy ez a projekt legalább két hónapig még sikeres.
Sikerre van ítélve, értem. De akkor még egy kérdésre még van időnk, és illetve annak megválaszolására, hogy tudnilik szerinted a jelenlegi ellenzéki pártoknak, a parlamenti pártoknak hogyan kellene, nem szeretem ezt a szót, hogy viszonyulniuk, de végül is ez fejezi ki leginkább azt, amire gondolok. Szóval igen, hogyan kellene reagálniuk Magyar Péter megjelenésére, hogyan kéne vele tárgyalniuk, vagy egyáltalán tárgyaló készséget kell lemutatniuk, vagy tegyenek úgy, minthogyha nekik ezzel nem volna dolguk, mit csináljanak, hogy szerepeljenek, forduljanak-e el, vagy forduljanak-e feléje?
Igen, hát először is mindenek előtt nem úgy kellett volna reagálni, ahogy eddig tették, és minden párt esetében más-más reakció lenne bölcs ebben a politikai helyzetben. Azt mondhatjuk a múltra visszatekintve röviden, hogy az első 2-3 hétben jól tették volna, ha nem szólnak szinte semmit, amennyire elkerülhető volt a megszólalásuk. És egyébként is helyes, hogyha egy politikai szereplő, különösen egy nagyobb párt, néhány vezetője meggondolja, hogy szóljon-e egyáltalán, utána meggondolja azt, hogy milyen tónusban, milyen zsánerben, milyen hangvételben szóljon, kedvezően, kedvezőtlenül, kritikusabban, vagy együttérzőbben. Az egész megszólásának a jelleget hogy fog hatni a választókra, és utána harmadikként kellene meggondolni azt, hogy egyáltalán mit mond. Én úgy vettem észre, hogy az első hetekben megvolt az, hogy mit mondanak, nem volt meg, hogy mondjanak-e egyáltalán, és hogy milyen tónusban beszélnek. Ezek mondjuk így politikai hibák voltak, de most már ezen túl vagyunk, hiszen Magyar Péter már az utóbbi hetekben, az utóbbi napokban pedig különösen megszólította ezeket a pártokat, vagyis ezen pártoknak reagálniuk kellett. Vagyis most már természetesen reagálni kell, még így is kritikusan fogadhatunk néhány reakciót, talán nem mondok neveket, de voltak nem szerencsés megnyilvánulások, de minden esetre most beszélniük kell, hiszen hát mindegyik párt esetében elmondhatjuk, hogy érintve van a dologban. Nyilvánvalóan a DK, a szombati tüntetés nyomán, nem ugye már, hanem szinte annak idejében, ugye a tüntetéssel egy időben, szinte másodpercekkel a DK megszólítása után reagált, és helyes sorrendben eldöntötte, hogy megszólaljon-e, eldöntötte azt, hogy mikor és milyen tónusban szólalja meg, azt, hogy mit, az már majdnem mindegy is. Minden esetre föllépett, kizárta az illetőt, vagy eljárást indított ellene, vagy feljelentette, vagy esetre egy tevékenységet megkezdett, és ennek bejelentése megtörtént, mást nem tehetett. Más pártok, gondolhatunk a szocialista pártra, talán helyesebben tenni, ha mondjuk visszafogottabban nyilvánulna meg, hiszen a fő cél, vagyis a rendszer megdöntése, lebontása, Orbán Viktor elzavarása a politikai életből, ez olyan fő cél, amelynek érdekében mindenkő megmozdítható, és nem a különbségek hangsúlyozása fontos ilyenkor, hanem inkább az együttműködésnek a lehetőségének a nem kizárása lenne okos dolog. A Momentum ugyancsak helyesen teszi, hogyha megszólal, meg is tette nyilvánvalóan, hiszen az az Európa politika, amelyet Magyar Péter bejelentett a színpadon is és interjújában is, az annyira szembe megy, nem csak a Momentum fölfogásával, hanem a józanisztel is, vagyis olyasfajta politikáról van itt szó, amely egyrészt, hát köszönöm szóval a butaság, nem a magyar nép érdekeit képviseli, és amelyet eddig a Fidesz mondott, és talán taktikusan elgondolható az, hogy ez helyes, hiszen néhány Fidesz szavazót eseteket megszólít, hogyha ugyanazt szinte szótagra, ugyanazt hallja Magyar Pétertől Európa ügyben, Brüsszel ügyben, Orbán Viktortól, tehát már ketten mondják, két különböző erő mondja ugyanazt, ez lehet, hogy egy átpártoláshoz vezethet, a taktikailag természetesen az ember megérti ezt a lépést, ugyanakkor maga az állítás tartalmilag a meritumát illetően nyilván elfogadhatatlan. Ugyanakkor tehát a Momentum jól tette, hogy erre reagált, és inkább mert azok a szavazók, akik nincsenek elragadtatva mondjuk Gyurcsány Ferenctől, ugyanakkor nem ez a legfontosabb kérdés számukra az életben, hanem inkább a rendszer lebontása, és ez jellemzi legjobban a Momentum szavazóit, azok könnyen átváltozhatnak az új szereplő mögé, mellé, úgyhogy a Momentum számára ez kifejezetten veszélyes ez a jelenség. Jól tette a Momentum, hogy korábban erről nem nagyon beszélt, most az a mai jól tette, hogy az Európa politikai ügyélet megszólal. Szóval akárhány pártot nézünk, mindegyik esetében más és más megítélés alá esik a reakció.
De már nem lehet hallgatni.
De már nem lehet hallgatni az esetben.
Köszönöm szépen Szent Péteri Nagy Rihárdnak, szervusz, minden jót!
Köszönöm szépen, szervusz, minden.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Egy betelefonáló a vonalban, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, üdvözlöm, Bolgár úr! Zuglóval kapcsolatban telefonáltam, mivel ugye nem lesz előválasztás.
Igen.
És az ellenzéki pártok nem tudtak megegyezni abban, hogy előválasztás legyen, és itt a legfőbb kerékkötő az MSZP és a Horváth Csaba hivatalban lévő MSZP és polgármester, aki ugye azt mondja, hogy illetve az MSZP maga mondja, hogy hivatalban levő polgármestereket nem kell vizsgáztatni egy előválasztással vagy stresszelni, hanem folytatjuk. Ugye?
Nagyjából ezt az ellenzéki pártok nagyjában és egészében ezzel egyetértenek úgy általánosságban, hogy a hivatalban lévő vezetőket, ha csak valami nagy cirkusz nem robbant ki körülöttük, akkor támogatni kellene, hogy maradjanak. Hát nem csak az MSZP mondja ezt, hanem az ellenzéki pártok úgy általában, nem minden esetben, itt ez a mostani példa az zuglói is, igen.
Igen, és ez a nagy dolog, ami kirobban, ez mekkora kell legyen, tehát egy ilyen Bayer Construct féle épületszörnyeteg, az mekkora a dolog, amit a NER-rel együttműködve ugye Horváth Csaba engedélyezett a az ott a
de hát ön is tudja, hogy ez nem rajta múlik. Ő azt állította, azt mondta, hogy éppen az ő közbenjárására a méreteket nagy mértékben csökkentették, de hogyha akarják, akkor az egész, semmi beleszólása nincsen. Éppen most volt a hír, hogy Pikó András, ugye Józsefvárosi polgármester, egy törvénybe eldugva vette észre, hogy államosítanak 8 lakóházat.
Igen.
Bármit, hát azt csinálnak, amit akarnak. És, tehát azt mondani, hogy a polgármester...
kollégáim majd jóvá hagyják az Alkotmánybíróság keretén belül persze. Bármit, hogy bárkinek a lakását államosíthatja ezentúl a kormány.
Tehát Horváth Csaba ezt nem tudta volna megakadályozni, ő azt mondja, hogy viszont nem olyan brutális méretű, mint ami ennek eredetileg akarták.
Igen. Mindenesetre maga az, hogy az a tény, hogy a többi ellenzéki párt is támogatta azt, hogy ne legyenek előválasztások a hivatalban levő polgármesterek esetén, az azért mutatja, amit én nem tudtam, az mutatja, hogy mennyire nem szűlik a fogók egy demokratikus megmérettetéshez. Tehát nekik azt kellett volna mondani, hogy természetesen aki jól dolgozott, az meg fogja nyerni az előválasztást, aki nem dolgozott jól, azt le lehet váltani.
Igen, ebben sok igazság van, nem tudok vele vitatkozni. Nyilván lehet ellenérveket sorolni, hogy mégiscsak kiismerte magát az elmúlt 4,5 évben az a vezető, és minek és, akkor
és,
még...
És ha mégis a társadalom azt mondja, hogy nem kérek belőle, akkor maradjon, mert jó kiismerte magát.
Azért mondom, hogy nincs ellenérvem, hát, szerintem is lehet vállalni egy ilyet. Hát, ki igen, tudja.
Ez egy példa arra, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok, hogy mennyire igazából nem akarnak demokráciát, addig akarnak demokráciát, amíg hatalomra nem jutnak. Ennek szép példája az Uglói TV, ahol csak MSZP-s politikusokat lehet látni a képernyőn, tehát más ellenzéki politikusokat, vagy nem pártból származó civil politikusokat nem lehet látni az Uglói TV műsorában. Tehát nem kell olyan nagyon mély politológiai mélyfúrásokat végezni, hogy lássuk, hogy mit csinál mondjuk az MSZP, vagy akár nem tudom, talán még ne adj Isten a DK is elkövethetné ezt, ha hatalmon lenne valahol, és irányíthatná a dolgokat, akkor sajnos van bennük egy ilyen tendencia, hogy tanulva a Fidesztől ugyanazt csinálnák.
Hát jobb biztosra menni, mint bizonytalanra, ezt tudjuk. De most mi lesz, hogyha elindul egy momentumos polgármesterjelölt, elindul a jelenlegi polgármester, a szocialista Horváth Csaba, elindul egy fideszes, sőt, ugye ma délután
Tisza jelölt is jöhet, igen.
És ők az önkormányzati választáson is indulni akarnak. Na mi van akkor, hogyha Magyar Péter bejelenti, hogy hát például elindulunk a budapesti kerületekben, talán még főpolgármester jelöltet is indítunk. Na akkor mi történik?
Igen, hát én nem tudom, hogyha mondjuk a Várnai Lászlóékat támogatja a Tisza párt,
ez a
akkor
civil,
lehet, hogy
civil zugló egyesület. Hát lehet olyan földindulás, lehet.
Igen. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos az elaggott MSZP-t, ezt jobb lenne a múzeumba tenni, valami politikatörténeti múzeumba, és ugyanúgy azokat a pártokat, amelyek bebizonyították, hogy igazából, tehát ez sajnos az LMP is, én az LMP-re szavaztam 2009-től kezdve, aztán utána, hát sajnos most már látom, hogy nem lehet, nem érdemes, itt olyan erők kellenek, akik le tudják kellő karizmatikus személlyel győzni azt a karizmatikus személyt, aki most vezeti Magyarországot. És mivel a vidék az főleg, illetve erős konzervatív tendenciák vannak a vidéki lakosságban, ezért inkább egy konzervatív irányultságú személlyel, és nem egy liberális irányultságú személlyel lehet legyőzni.
Mert ő tudja inkább megszólítani ezt a vidéki lakosságot. Igen, van. Ebben van logika.
Így van. Tehát, hogy én Mezőkövesden 2022-ben megdöbbenve láttam, hogy Schermer Ádám volt a helyi egységes vagy összefogott ellenzéknek a képviselője.
Úgyis, mint egy budapesti liberális vezető volt. Igen.
Semmi köze nem volt Mezőkövesthez.
Csak nyilván meg kellett egyezni, hogy ki hol induljon, Mezőkövesd valószínűleg reménytelennek látszott, hát akkor inkább ne is próbálkozzunk valakivel, akinek talán lehet remény. Igaza van.
Reménytelennek látszik az igazság. Tehát,
igen, igen.
Tehát, hogy Sermer Ádámnak legfeljebb az 5. kerületben lehetne, vagy nem tudom, tehát ugye Budapesten ott, ahol tevékenykedik, ott kell mindenkinek, hogy induljon, és nem. És Horváth Csaba is egy ejtőernyős, aki ugye 2. kerületi polgármester volt, aztán a 14. kerületet buliszták ki neki, így ugye a füstös hátsó szobákban, szerintem ideje megbuknia. Uh-huh. Tóth Csabával közeli kapcsolatai vannak, voltak, most is vannak.
És mi van, ha a Fidesz fut be ebben a versenyben? Akkor hát így, így járt.
A választókon és a politikusokon múlik, uh-huh. tehát azt az egyik züllöttséget a másik züllöttséggel lecserélni, az nem nagy kár.
Értettem. Köszönöm
hát
szépen.
Én azt gondolom, hogy a régi pártoknak már itten
igen.
csak az lehet a jövőjük, hogy mennek a múzeumban.
Annyira jókor mondtál, amit mondott, hogy itt van már a vonalban Rózsa András, a volt Momentumos alpolgármester, aki indulni fog ezen a polgármester választáson.
Köszönöm szépen.
Úgyhogy meghallgatjuk
őt. Kíváncsi a figyelem, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra. Tehát a vonalban Rózsa András, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tiszteletek, köszöntöm a hallgatókat.
Hát akkor kezdjük nem is a végén, mert még nem vagyunk ott, hanem lehet, hogy a következő etapnál, talán hallotta már, hogy Magyar Péter megtalálta azt a pártot, amelynek képviseletében elindul az Európai Parlamenti, és ahogy mondta az önkormányzati választásokon is, úgy hívják, hogy Tisza párt, ennél érdekesebb és többet mondó az, hogy ez a Tisztelet és Szabadság pártja. Ha ez így van, és szó szerint kell értelmeznünk ezeknek a szavaknak a jelentését, akkor ezzel semmi baj nincs, sőt. De mi van, hogyha ez a Tisza párt azt mondja, hogy én Budapestet is meg akarom nyerni, és mondjuk Zuglót is, és a Tisza párt állít egy jelöltet, úgyhogy Horváth Csaba szocialista polgármester, Rózsa András volt Momentumos alpolgármester, a Fidesz nem tudom kit indít, valamit a Tisza párt ki tudja kivel, elindul egy olyan verseny, ami egy normális demokráciában normális volna, de ez nem normális, és nem demokrácia. Szóval, hogy állnak hozzá, vagy ön hogy áll ehhez hozzá?
Én szerintem ezzel akkor kell foglalkozni, hogyha ez tényé válik, addig szerint. Én nem spekulálnék ezzel, vagy erre, meglátjuk. Ez egy mai hír, hogy a Tisza pártot alapítja meg Magyar Péter, de ennél szerintem fontosabb az, hogy Zuglóban mi változást akarunk. És például az előző telefonáló mondta, hogy mi van, hogyha egy ilyen feltételezett párt majd a Civil Zuglót fogja támogatni. Ez például nem jöhet létre, mert a Civil Zugló engem támogat. Uh-huh. Tehát a Momentum mozgalom, a Civil Zugló, a Mindenki Magyarország, a Néppárt, a Marég, és most már a Szikra is engem támogat. Nagyon szeretünk volna egy ellenzéki előválasztást megcsinálni Zuglóban. Uh-huh. Pontosan azért, mert elégedetlenek vagyunk Horváth Csaba munkájával. Ez most nem újdonság a részünk, ezt már azért jóval korábban jeleztük számára. És az a célunk, hogy az volt a célunk, hogy egy ellenzéki jelölt álljon fel a Fidesz-szel szemben, hogy ne fordulhasson elő az, hogy úgy oszlanak meg az ellenzéki szavazatok, hogy a végén ez a Fidesz győzelmét eredményezze. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy Horváth Csaba nem vett részt ezen az előválasztáson, és miatta azért nem vett részt, nem tartottuk meg, mert nem tudta volna elérni a célját, viszont is, hogy egy ellenzéki jelölt legyen, ezáltal Horváth Csaba már nem tekinthető számomra legalábbis legitim ellenzéki jelöltnek.
De attól még lehet igazi jelölt, valódi jelölt, és az is lehet, hogy szavazói is lesznek, akik...
Ez egész biztos, ugye? Hogy így lesz, persze.
Na, de akkor ez nem nyitja ki a kaput a Fidesz előtt. Tehát azért tudjuk, hogy a Fidesz nem a legerősebb párt de pártként a legnagyobb Budapesten is, és elég erős lehet ahhoz, hogyha az ellenzék nem egyesíti erőit, akkor győzzön.
De igen, azt gondolom, hogy Horváth Csaba azzal, hogy nem érettette meg magát egy előválasztáson, és ezáltal nem tette lehetővé, hogy egy ellenzéki jelölt álljon fel a Fidesz jelöltjével szemben, ezáltal ő kinyitotta a kaput a Fidesznek, hogy az ellenzéki szavazatok megoszlásával esetleg ők nyerjenek. Tehát ez egy valós kockázat. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy szerencsére a legutóbbi mediánmérések szerint én jelenleg én élvezem a legtöbb zuglói szavazónak a bizalmát, amiért nagyon hálás vagyok, és nagyon sokkal dolgozom, és fogok még a jövőben is dolgozni, de ezt el kell mondanom, hogy hiba határon belül vezetek a Fidesz jelöltjével szemben. Tehát a legutóbbi mérésben engem 34%-ra mértek, a Fidesz jelöltjét pedig 30%-ra, Horváth Csabát 23%-ra, tehát ő lemaradt ebben a bizalmi versenyben, de sajnos a Fidesszel még azért hiba határon belül vagyunk.
Hogy sikerült megegyezni a Szikra mozgalom jelöltjével? Hát a Szikra az egy markánsan baloldali párt, a mai magyar politikai térképen talán a leghatározottabban baloldali, nem párt, hanem mozgalom, ugye mégis csak a nevében is az van, hogy Szikra mozgalom. Szóval egy baloldali tömörülés, a Momentum pedig, hát inkább azt mondanám, hogy középen áll, inkább liberális, bár részben baloldali is. Azért ez egy furcsa házasság.
A Momentum, mint egy liberális, haladó, progresszív párt már az alapításnál kimondta, hogy ügyek mentén, szakpolitika mentén, helyi ügyek mentén tudunk együttműködni másokkal is. Nem probléma az, hogy más gondolunk a világról, hiszen egy demokráciában pont ez adja az erőt, hogy a különböző nézeteket valló egyesületek, mozgalmak, politikai pártok azok kompromisszumra jutnak, és úgy képviselik a választókat, hogy mindenkinek az érdeke valamilyen módon képviselve legyen. Nem probléma, hogyha az egyik párt vagy mozgalom kisebb a másiknál, nem kell ezért őt bármilyen lehetőségtől elzárni. A Momentum azt gondolja, hogy a Szikra mozgalomnak van egy komoly elköteleződése, például a lakhatási válság tekintetében, vagy akár itt Zuglóban a Mini Dubaj tekintetében, ezt láttuk tőlük az elmúlt egy hónapban. És ezek olyan témák, amikben teljes volt az egyetértés, tehát miközben szerveztük ezt az erőválasztást, és az utolsó percig vártunk arra, hogy Horváth Csaba becsatlakozzon, felismertük ezeket az értékeket egymásban, és arra jutottunk, hogy ha már Horváth Csaba úgysem vesz részt, és elmenekült ebből az erőválasztásból, akkor az a felelősebb, hogyha mi összefogunk, és ezzel is csökkentjük a lehetőségét is annak, hogy végül a Fidesz legyen itt a nevető harmadik. Mert erről beszélünk, hogy sajnos ez a kockázat, ez most még itt van.
Uh-huh. Mondja akkor meg nekem, legyen szíves, hogy mi a kifogásuk Horváth Csaba ellen?
Horváth Csabával kapcsolatosan én, hogy mondjam, tehát nem lenne nagyon korrekt, ha sok negatív dolgot mondanék el, de alapvetően két olyan kifogás van, amit én mindig el szoktam mondani. Az egyik az egy nagyon komoly várospolitikai konfliktus volt a zuglói városközpont tekintetében, amit itt a Bosnyák téren épít egy Fidesz közeli cég, a Bayer Construct, amit Balázs Attila képvisel, de ezt általában úgy háttérinformációk alapján Tibort Istvánhoz lehetett kötni. És azt vettük észre, ugye, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás lett, és hogy erőből tárgyaltak, kormányzati háttérrel tárgyaltak, és még helyben, itt Zuglóban a Momentum és a DK és a Civil Zugló és a Kétfarkútyapárt képviselő meg az LMP képviselője a kerület érdekeit tartották szem előtt, addig Horváth Csaba lényegében a beruházó oldalát erősítette, és azt tettük észre, hogy sokkal inkább a beruházó érdekeinek megfelelően tárgyal. Ezzel kapcsolatban kapott egyébként az önkormányzati testülettől egy döntést, egy határozatot, hogy neki elő kellett készítenie a különböző jogi ügyeket és lehetőségeket, hogy megvizsgálja a képviselőtestet, hogy miben lehet peres eljárást indítani. Ezt nem tette meg. Tehát volt egy ilyen döntés, és ezt nem csinálta meg, és még elhalasztatta az egészet a választások utánra. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen konfliktus, de nagyon sok más konfliktusunk is volt, leginkább a helyi vagyonkezelő tekintetében, ami az zuglói MSZP befolyásoltsága alatt volt, és valamennyire még mindig van, bár most már egyre kevésbé. És azt láttuk, hogy a helyi korrupciógyanús ügyeket, ezeket a rendre Horváth Csaba megpróbálta fedezni, és megpróbálta ezeket kitakarni. És ezen kívül elég sok más problémánk is volt, nem volt hajlandó megtenni azokat a személyi és strukturális változtatásokat, amikre szükség lett volna ahhoz, hogy a kerület végre fejlődjön. Mert a kerület elakadt, az intézmények állapota elkezdett leromlani, a műszaki állapotuk, nincsenek közterületi fejlesztések, és a kerület sem elég tiszta. Útfelújítások azok gyakorlatilag azokat láttuk ebben a ciklusban, egy kivétellel talán, amit a főváros csinált meg fővárosi utakon. Úgyhogy mind várospolitikai, mind szakmai, mind pedig politikai kifogásaink is voltak, nem beszélve arról, hogy azért elég sok olyan számunkra korrupciós ügy volt, aminek az esetében Horváth Csaba nem, szerintünk nem megfelelően járt.
Ön meddig volt alpolgármester a kerületben?
Én tavaly október végig voltam alpolgármester, és én azt mondanám, hogy tavaly év elején éleződtek ki már olyan szinten ezek a konfliktusok köztem és Horváth Csaba között, amikor már azt láttam, hogy itt valami mást kell lépni, mert egyszerűen nem fogunk tudni egyre a kettőre jutni a kerületben. Nekem korábban nem voltak polgármesteri ambícióim, én azért kezdtem el 2019-ben dolgozni önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként, hogy megjavítsuk a kerületet, hogy változást hozzunk, hogy fejlődést hozzunk, és hát azt tapasztaltam, hogy nagyon meg kell küzdeni azért, hogy az ember valami jót tehessen ebben a kerületben, mert mindig vannak, akik ezt hajlamosak akadályozni, szabotálni. Tapasztaltunk korábban is egy ilyen zuglói MSZP, Fidesz nagy koalíciós működést. Hát ennek láttuk azért a nyomait ebben a ciklusban is. Úgyhogy tavaly októberben én lemondtam október végén az alpolgármesteri megbízatásomról, és akkor jelentettük be, hogy polgármesterként indulok. Azóta pedig kampányolunk, és nagyon sok, nagyon pozitív visszajelzést kaptunk szerencsére az uglójaktól.
A legerősebb, legalábbis e pillanatban legerősebb ellenzéki párt a DK, hol áll ebben?
Zuglóban a legutóbbi kutatások szerint a Momentum és a DK nagyjából fej-fej mellett halad a támogatottság tekintetében. Országosan persze a DK-t mérik a legerősebbre. A demokratikus koalíciónak van egy országos megállapodása az MSZP-vel és a Párbeszéddel, erről szerintem mindenki hallott, hogy ők közös listákon dolgoznak, és ezért a DK logója az Horváth Csaba mellett van, és ezen nem is nagyon várható, hogy változtatnak.
A fővárosi vezetés bármilyen módon megpróbál beleszólni ebbe a zuglói vitába?
Én nem nyilatkozhatok a fővárosi vezetés nevében, ezt én nem szeretném megtenni. Én azt tudom mondani, hogy azért több politikai vezető is érzékelte ezt a problémát, főleg most, hogy Horváth Csaba nem vett részt az előválasztáson, és azért érkeztek jelzések tudomásom szerint Horváth Csaba felé, hogy neki gondolni azért a pozícióját.
Van még idő arra?
Erre nem tudok más nevében nyilatkozni.
Van még esetleg formailag idő arra, hogy ha meggondolná magát a polgármester, akkor lebonyolítsanak egy ilyen előválasztást?
Ugye most 10-e van, és 20-án föl kell venni az ajánlóíveket, azt jelenti, hogy 19-én le kell adni a képviselőjelölti neveket. Hát, őszintén szóval nem gondolom. Tehát ez egy előválasztás lebonyolítása, nálunk ugye Zuglóban 6 helyszín lett volna 4 napon keresztül. Ha most azt mondaná Horváth Csaba, hogy vállalja az előválasztást, bár eddig nem vállalta, én szerintem akkor sem tudnánk ezt megtartani, de nem is tűnik időszerűnek, hogy a TV Választási Bizottság segítette ezt a folyamatot, és ők is azt nyilatkozták, hogy szerintük az április 11-e hétvég az már az utolsó időpont, ami még ezt meg lehet tartani. Most a belvárosban egy kicsit kicsúszott még pár nappal a történet, de én nem gondolom, hogy most már ez megtartható. Hát igazániból lett volna lehetősége bőségesen. Ugye mi tavaly október óta mondjuk azt az MSZP-nek, hogy itt előválasztást kell tartani. Az MSZP tavaly évben még nagyon nyitott volt az előválasztásra, és aztán novemberben megváltozott a narratívájuk. Tehát egészen addig nagyon nyitottak voltak az előválasztásra, ami ki nem derült, hogy az ő egyik polgármesterüket kihívják. Onnantól már nem voltak nyitottak. Narratívát váltottak, és azt mondták, hogy ők mindig is azt mondták, hogy a regnáló polgármestereket mindenestől támogatják. Ez az a probléma, amellett, hogy nem igaz, hogy konkrétan Kunalmi Ágnes nyilatkozta még tavaly nyáron, hogy az MSZP hozott egy kongresszusi határozatot arról, hogy azok a önkormányzati képviselők és polgármesterek, akik 2019-ben MSZP színekben nyertek mandátumot, de aztán átültek egy másik pártba, azok nem számíthatnak az automatikus támogatására az MSZP-nek legfeljebb egy előválasztást követően. Uh-huh. Úgyhogy egyértelműen arról van szó, hogy Horváth Csaba és az MSZP kitáncolt ebből a történetből, nem voltak hajlandóak részt venni ebben a demokratikus folyamatban, és miattuk most van annak kockázata, hogyha nem megfelelően oszlanak meg a szavazatok, akkor a Fidesz nevető harmadik lesz Zuglóban. Mi Hatházi Ákossal, a Civil Zuglóval, a Szikrával és a többi támogatónkkal azért fogunk dolgozni, hogy még ebben a felállásban is a demokratikus zuglói jelölt nyerje meg a választást. Én több mint 30 éve Zuglóban lakom, lokálpatrióta vagyok, ezért a kerületért dolgozok, és remélem, hogy bizalmat fogok kapni a választóktól.
Köszönöm szépen Rózsa Andrásnak, aki a Momentum zuglói polgármester jelöltje lesz. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, Garai Klára vagyok, a Városliget barátja.
Igen. Amikor a Városliget volt az érdeklődésünk központjában, azóta már mennyire nem, sajnos, akkor sokszor beszéltünk.
Igen, hát most is tulajdonképpen az az origója annak, amit én mondani szeretnék egyrészt, a kiemelt beruházás státuszra vonatkozóan. Hogy a Rózsa András előtti betelefonáló úr is olyan zuglói ellenes hangulatkeltő nyilatkozatot tett, mintha a zuglónak túl sok ráhatása lenne arra, hogy mi történik a területén építészetileg. És hát én azt szeretném elmondani ebben az esetben, hogy elkezdődött egy környezeti hatásvizsgálati eljárás, kezdemény valami a bosnyák téri beruházással kapcsolatban, ez 2021-ben volt. Ezek a most említett urak és hölgyek véletlenül se tiltakoztak 2021 augusztusában, amikor erre nyitva állt ez a lehetőség. Én ezt megértem, mert nem volt választási év, tehát nem érdekelt senkit. Annak ellenére, hogy én saját magam által készített fénymásolt szórólapokkal teleszórtam a környéket, a levegőmunkacsoporton, és rajtam és a zuglói főépítészen kívül senkit nem érdekelt, hogy mi történik a bosnyáktéri piac mögött, azzal az egykor volt sportterülettel. Tehát én hideglelést kapok mindazon világmegváltóktól, akik akkor nem szólnak, amikor lehetne, csak akkor, amikor fel akarják használni választási céljaikra az adott témát.
Igen,
és jelen hát esetben ez az úr ugye azt mondja, hogy Horváth Csabának ilyen-olyan lehetőségei lettek volna. Nem tisztem Horváth Csabát védeni, azt én is nehezményeztem, hogy ő borzasztóan szeretett volna egy működtethető, normális városközpontot létrehozni, és valóban ő alkutta le a méretét.
Igen, ugye jól emlékeztem erre, hogy ő tárgyalni kezdett valóban, és igen, valamennyire sikerült ennek a monstrumnak a méreteit csökkenteni.
Igen, és egyébként abban a pillanatban ő nem nagyon tehetett mást, mert ha ugyanazt csinálja, mint én, hogy úton útfélen mindenkinek elmondom, hogy ez disznóság és törvénytelen, és nem szabad ezt megcsinálni, és most pedig az, hogy kiemelt beruházás legyen egy magánberuházás, ez egyszerűen olyan skandallum, hogy ha semmi másért nem, csak ezért össze kellene fogni minden létező magát ellenzékének képzelésére, pártnak, hogy ezt a törvénytelen státuszt megoldjuk. De az, hogy ezért Horváth Csabát kárhoztatni, hogy ő ezt nagyon akarta, ő nem ezt akarta, ő egy városközpontot szeretett volna. És amit megtett, és azért vették ki egyébként, és emelték ki, és lett belőle kiemelt beruházás státuszú, hogy még ennyi lehetősége sem maradjon a kerület polgármesterének, hogy legalább alkudozzon.
Igen.
A
Szikra mozgalomnak a jelöltje, aki most visszalépett a Momentumos jelölt javára, azzal hát vádolta, lehet, hogy túlzás, szóval azt vetette Horváth Csaba szemére, hogy a mini Dubaj tervvel szemben nem lépett föl, de hát ott aztán még végképp nem tud, még Karácsony Gergely sem tud föllépni, próbál, beszél ellene, megkérdezi a fővárosi lakosokat, de azt annyira, ugye ráadásul állami terület alapvetően, ott egyszerűen nincs beleszólása egy kerületi polgármesternek, legfőjebb kiabálni tud, de különben, ha nem akarják figyelembe venni, nem veszik, mint ahogy másban
igen,
sem.
Ez is az országos hangulatkeltésnek a része egyébként, mert én nagyon jó kapcsolatban vagyok azzal az Összefogás Zuglóért Egyesület képviselőjével, aki Zugló azon részének a képviselője, akihez most a korom szálát a tűz miatt az ő területére, és akinek van olyan pehje, hogy a Zuglóhoz tartozik, képzelje el, Rákos rendezőn túl a Tatai útnak az a 15 háza, amit éppen dózerolni akarnak, és kiköltöztetni a lakosságot, és amikor a szikramozgalom ez ellen elkezdett tiltakozni, és zászlajára tűzött, és nem tudom, mit csinált, akkor már a polgármester is, és ez a képviselő asszony is, Pécsi Diana, ez is dolgozott azért, hogy minél kedvezőbb körülmények jussanak, jogi segítséget is kaptak, hogy ne legyenek kénytelenek elfogadni ilyen statáriális kiköltöztetést. Tehát igenis megkapták az ott élő emberek ezt a segítséget, és mi ott rendszeresen én is járok nyakig gazba mindenbe velük, tehát ezzel megint olyasmi vád éri azt a tisztességesen jelenleg is ott dolgozó képviselőnőt, ami egyszerűen méltatlan. És itt szeretnék visszakanyarodni az én 19-es választási traumámra, most is ez történik sajnos Zuglóban, hogy úgy akarnak politikusok országos hírre szert tenni, hogy rágalmaznak. Mert hibája van minden embernek, Horváth Csabának is, mindenkinek, lehet azokra építeni, de gyaníthatólag, meg feltételezhetően, meg korrupció gyanús, meg lebegtetni ilyeneket, undorító volt Zuglóban az előválasztás. És ezt Rózsa András tudja a legjobban, mert ő hárította el az egyik legkatasztrofálisabb eseményt, amikor a kétfarkú kutyapárt képviselő nője megtámadta az MSZP-s urnagyűjtő igazlátót. Fizikailag neki ment ököllel.
Tényleg?
Igen. Tehát, hogy ezek olyan szörnyű dolgok, és akkor ennek ellenére bezzeg a Várnai László, aki köztörvényes bűnökért, feleségverésért jogerősen elítéltek, gyereket gázolt. Őnekik ez elfogadható? Tehát egyszerűen
Várnai sokszor telefonál be a műsorba, és hát ezekben a köztörvényes ügyekben, bár ismerjük őket, az ember nem mer véleményt nyilvánítani, de tudjuk azt, amit olvastunk vagy hallottunk, de nem tudom megmondani, hogy ebben ő személyesen mennyire bűnös vagy nem, de azt nem vonom kétségbe, hogy ő valamilyen zuglói polgári elkötelezettségből igyekszik a kerületnek valamilyen módon átlátható vezetést, vagy az átlátható irányítást lehetővé tenni a polgárok számára. Biztos, hogy van ebben személyes ambíció, önkormányzati képviselőség, hogy neki is nagyobb beleszólása legyen, de úgy érzem, hogy mindig mozgatja őt valami olyan, hogy hát a helyieknek legyen jó. Mondom, nem látok bele közelről. Csak azt veszem észre, hogy ebben nagyon ambiciózus és nagyon szorgalmas.
Igen, mindig fellő egy petárdát, hogy magára irányítsa a figyelmet, és lehetőleg minél több dolgot igyekszik megakadályozni, és jellemzően hozzászól a testületi üléseken olyasmikhez, amikhez nem ért, és beszél össze-vissza, és például a mai napig megy ez az MSZP összefogott a Fidesszel a Városliget beépítése érdekében, tehát olyan baromságokat talál ki, hogy az eszem megáll, csak én nem akarok mindannyiszor betelefonálni, hogy legyen már elég ebből, hogy Zuglót járatják le, és informálják félre az országot, amikor volt olyan eset, és most is volt, amikor együtt szavaznak a pártok egyszerűen azért, mert egy valamilyen ügyben mindenki azt gondolja, hogy ez így nagyon jó. Azért, mert együtt szavaznak, az nem azt jelenti, hogy együtt lopnak például. Tehát, hogy ezek olyan szörnyű dolgok, hogy nagyon rosszul érzem magam állampolgárként itt a bőrömbe.
Minden esetre most sajnos kinyílik az ajtó a Fidesznek, már pedig az nem csak helyi ügy, az országos jelentőségű ügy, hogyha ezt lehetővé teszik. Annyi baja van az ellenzéknek, saját maguknak is csinálják a bajt, az külön nem jó.
Igen. Hát igen, most ez a helyzet, hogy ezt nem felfogni, ma reggel olvastam Kunhalmi Áginak egy nagyon-nagyon jó reakcióját erre a Magyar Péter jelenségre, hogy matematikailag a szénának, a szalmával, az almának, a körtével kellene összefognia ahhoz, hogy legalább egy minimális parlamenti többséget összehozzanak. Na most az, hogy ők itt most egymást kezdik el lejáratni, most már szórakoztató a dolog, mert ugye most már a Fidesz is ezt teszi, meg a Fideszen belül is Magyar Péter ezt elindította. Tehát ez egy ilyen valóságshow műsor, egy casting, egy kiszavazóshow, hogy ki tud nagyobb sárdarabokat dobálni a másikra, és akkor aki a legnagyobb sárdarabbal eltalálja a másik fejét, az lesz a képviselő. Tehát ez olyan szintű züllése a közéletnek, amilyen mélységre én elképzelni nem tudtam, hogy valaha lemegyünk.
Hát igen. Köszönöm szépen, hogy betelefonált. Örülök, hogy itt többféle véleményt hallottunk Zuglóról. És akkor talán nem látunk tisztábban, de legalább látjuk, hogy a dolgok bonyolultak. Köszönöm, viszonthallásra.
Viszontlátásra.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr! Soha nem gondoltam, hogy beszélni fogunk, egész röviden elmondom, mikor Farkasházi Tivadarral beszélt, akkor kapcsolódtam be a rádióhallgatásba, és mikor Súlyok László nevét meghallottam, akkor hívtam fel a rádiót, és hát most röviden elmondom, hogy ez nekem nagyon aktuális, mert én egy 87 éves színélő vagyok, és április 16-án lesz a magyarországi holokauszt áldozatoknak a 80. évfordulója, és a magyar kormány tart egy emléknapot, és én erre meghívott kaptam, összesen azt hiszem 80 túlélőt, és szívesen elfogadtam, és akkor megkaptam a meghívót, és ott láttam, hogy Jakab István nyitja meg az emléknapot, és ha pontosan mondom, hogy Súlyog Tamás Magyarország köztes elnöke emlékező beszédet tart. Akkor én fölhívtam telefonon, ott most éppen volt, teljesen aktuális, és ezért telefonálok. És fölhívtam a referenc, és megkérdeztem először is, hogy hol fogunk ez a felsőházi terendelet, ha jól mondom, igen, hogy hol fogunk jönni, hát én most ezt még pontosan nem tudjak, mert én nem hallgatom meg Súlyog Tamásnak a emlékező beszédét, nem kívánom meghallgatni. De amikor elmondta, akkor szeretnék bejönni. És valahogy rögtön megértette, és mondta, hogy meg fogja érdeklődni, visszahív engem. Most tegnap reggel már is visszahívott, és mondta, hogy hát sajnos nem lehet, hogy be bejönni, végig azt kell lenni. Hát én még azt mondtam, hogy akkor én nem vagyok részt az emlékezésem. Na most igen.
Hogyha Súlyog Tamás addig, tehát 16-áig kiadna egy nyilatkozatot, amiben elismerné, hogy a történészek a valóságot találták meg és mutatták be az ő apjáról, akiről ő a családi történetek alapján mást gondolt, de az adatok és a bizonyítékok súlya nyomán elfogadja, hogy ez mégsem úgy volt, ahogy ő eddig gondolta. Igen. Tehát ha ő ezért bocsánatot kér, hogy a közvéleményt erről félretájékoztatta, akkor el tudná fogadni, hogy 16-án beszédet mond, ha mindez előtte megtörténne?
Természetesen. Uh-huh. Igen. Egyébként nem akarom folytatni a műsoridőt, csak lányommal való Krisztinával együtt megértük és kitettük a Facebookra, ott részletesen el lehet olvasni az én gondolataimat, és az teljesen az én döntésem, és én ezt így gondolom, nagyon-nagyon szomorú.
Hát igen, nagyon visszás lenne, hogyha ebből az alkalomból éppen ő mondana beszédet, anélkül, hogy elismerné a családját érintő súlyos...
Hát de
súlyos...
Hát most éppen az előbb olvastam, hogy a Fende Péter ügyvéd úr az aláírásgyűjtés terven, azt hiszem a Béta is már tiltakozik. Hát nagyon megköszönöm, de hát... Egy a
százfűszögyekbe
következik, de úgy legyen,
bár így lenne. Igen. Hát ha a józanész és a tisztesség mégiscsak erősebb.
Mindig nagyon optimista.
Hát Remélyik. Igen.
Igen, én is az vagyok. Hát nagyon szépen köszönöm, Balogh Krisztina vagy Vajda Zsuzsa Anka néven fondanak, Facebookon, hát akit érdekel oldalán.
Köszönöm szépen. Reméljük, hogy megváltoznak a dolgok, és ön el tud menni majd. Minden jót, viszont hallásra.
Persze, viszont hallásra. Köszönöm szépen.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Vártnál János vagyok, és az egészségügy témához jelentkeztem, még ha utoljára kerül is sorra.
Igen, közben megint zajlott az élet Tiszapártól kezdve Zuglóig, de azért az, hogy van egy ételmérgezés a Szent Imre kórházban, és kézrátétellel gyógyítanak az orosházi kórházban, hát ez azért mégis megér egy hozzászólást mindenképpen, ha misét nem is.
Igen, hát én a ételmérgezésről nem szólnék, mert fogalmam sincs, hogy mi történt és hogyan, és hogy kiszervezett beszállító hozta az ételt, ami a problémát okozta, és a kézrátétel az hozzá, mint sebész, az elég közel álló technika, bár a kezünkben akkor kés is van. De itt a lényeg az, hogy ahogy ön is mondta, hogy az egészség az összeomlóban van, és ennek nem más az oka, mint az, hogy a kormány prioritási listáján az utolsó helyen van, versenyben az oktatás ügyel természetesen meg a kultúrával, és semmi esély nem látszik arra, hogy ez a helyzet változna. Ugye azt nem akarom itt unos untalan mondani a hallgatóknak, hogy a GDP-ből való részesedése az egészségnek milyen alacsony, és azt is mindenki tudja, ha máshonnan nem az ön műsoraiból, hogy az ország adóssága, államadóssága, hiteleknek való kitettsége, a hiteltörlesztések és a hitelkamatok törlesztése, az arra kényszeríti a kormányt, hogy takarékoskodjon. Na most az, hogy a kormány hogyan és mivel takarékoskodik, az viszont már értékválasztás kérdése, és úgy tűnik, hogy a kormánynak fontosabb a Vodafone, fontosabb a repülőtér, mint az egészség, az oktatás, meg a kultúra. Ez borzasztó szomorú. Na most ennek fényében készülve most az önkormányzati választásokra. Azt kéne tudnunk, vagy azt kéne mondanunk, hogy engem nem az érdekel, hogy melyik jelöltnek milyen a karizmája, a kiállása, az életkora, akármi csodája, hanem az érdekel, hogy mit kíván kezdeni az egészségügyel. Az az egészséggel, aminek egy része önkormányzati felügyelet alatt és működtetés alatt van ma is, még akkor is, hogyha állami pénzt használ el. És ennek nyoma nem látszik. Magyar Péter se szólt a hosszú beszédjében, hogy állva szólt az egészségügyről, noha a HVG interjújában megjelent erről néhány mondat, és a polgármesteri választásoknál sem erről szoktak beszélni, ami csak azért baj, mert a polgármestereknek igen jelentős befolyásuk lesz a 2 évvel később tartandó országgyűlési választásokra. Úgyhogy nem csoda, ha összeomlik.
Hát igen, csak ugye az a probléma az egésszel, illetve az egész egészségügynek, meg az oktatásnak is az a problémája, hogy miközben tudja a nagy közönség is, azok is, akik rá vannak szorulva éppen kórházra, meg gyerekük van és az iskolába jár, hogy rosszul megy ez az egész, rosszul van, rossz irányba megy, egyre rosszabbá válik, de mégsem egyik pillanatról történik a másikra, hanem szép lassan, folyamatosan, és közben meg talán megússzuk, talán meggyógyulva kijövünk a kórházból, a gyerek pedig hát így, úgy, amúgy, de elvégzi az iskolát, aztán lesz valamilyen képzettségi állása, túléli. És éppen ezért valahogy nincs mozgósító ereje ennek, hogy változtassunk ezen, pedig ezek a legalapvetőbb kérdések.
Hát önnek teljesen igaza van, nem meglepő módon, és ez szükségszerűen van így, mert ezekben ezeken a területeken, különösen az egészségügyben, semmi ellenőrző műszer nincs. Magyarán nincs minőségi ellenőrzés, nincs szakmai ellenőrzés. Ezért nem csak a kedves lakos nem tudja, hogy mire számíthat, hogyha kapcsolatba kerül az egészségügyel, és nem tudja, hogy a pénzt, amit befizet adóval, járulékkal, ezzel-azzal, azt jól használják fel, hanem az egészségügyi minisztérium se tudja, hogy mire költi a pénzt, és azért mit kap, és bocsánatot kell kérnem, hiszen nincs egészségügyi minisztérium se, nehogy legyen egy olyan politikai fórum, ahol komolyan veszik a szakpolitikát, és komolyan veszik a politikának a lakosság iránti felelősségét, mondjuk akkor, amikor beteg. És ez egyszerűen tragikus, és ezért nincs visszajelzés. Tehát senki nem tudja, hogy mit hoz az egészség, se a magánegészségről nem tudjuk, hogy milyen a minősége, se az államilag közpénzből finanszírozott egészségügyről nem tudjuk, hogy milyen minőséget termel, hogy mi vezet odáig, hogy a magyar lakosság számtalan egészségügyi, népegészségügyi mutatóban a béka feneke alá csúszol.
Marad a kézrátétel.
Marad a kézrátétel, mert annak legalább ritkán van szövődménye. És ugye sokan szívesen emlegetik, hogy jaj, de jó dolga van a magánegészségügynek, de őszintén válaszolna az ön kérdésére a magánegészségügy, akkor elmondaná, hogy a fizetőképes kereslet bezuhanása miatt a náluk megforduló esetek száma is drámaian lecsökkent, magyarán fizetős kézátétel sincs.
Igen. Hát valahogy majd csak túléljük, a végét pedig úgyis ismerjük sajnos. Köszönöm szépen, doktor úr, minden jót kívánok. Viszont hallásra. És itt van Lőrinc Csaba, hogy a Facebook kommentekről beszámoljon.
Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát ugye 10 parancsolat, kézrátétel, ez nem is lett meg már az egészségügyben.
Nem, hát végül is ez a legolcsóbb.
Igen, már csak keresztet kell vetni valamire. Lehetne kézrátétellel gyógyítani az egészségügyben, így az első komment, beírni a normális költségvetési összeget az ellátásunkhoz, majd az illetékes kezét ráteszi az enterre, és megnyomja. Ja, hogy elutaltam már lőnek? Hát ez baj.
Igen, hát ez egy helyes kézrátételi elképzelés, rá kell tenni a kezünket az egészségügyre, hozzá kell adni a pénzt, ami kell hozzá, meg kell szervezni, hogy az ne folyjon el, ne menjen máshová, kéz kell hozzá, meg egy kis ész.
Igen,
főleg akarat.
Igen, meg némi akarat, ez teljesen jó. Mifelénk már régóta bevált a kézrátétellel gyógyítás, főként fogászati kezeléseket végeznek a közeli kocsmában. Ez is egy érdekes gondolat, de mi mindig nem ez volt a legérdekesebb komment. Ha Szijjártó már 7-szer, 8-szor volt Moszkvában a háború kitörte óta, nem tudom, hogy ez pontosan igaz-e, már rég meg tudta volna győzni a putyinistákat a békéről. Mármint, hogy takarodjon haza Putyin és az orosz hadsereg Ukrajnából. Vagy mi. Eredmény volt? Nem? Akkor mit csinált?
Hát,
jó kérdést.
Nem tudjuk, de a Tiszapárt nem érdekelt senkit.
Dehogy nem, azt hallottam a végére.
Értelek.
De akkor vezessük is fel ezzel, hogy az ellenzéknek nyitottnak kellene lenniük Magyar Péterrel, és fordítva?
Igen, ez biztos, hogy így van, ez egy jogos kérdés vele szemben, mert ha ő is le akarja bontani a rendszert, meg az ellenzék is, akkor nem utasíthatja el ugyanúgy az ellenzéket, mint a Fideszt. De hát ez tekintsük antrénak, hát ha lesz második, meg harmadik lépés is.
Valaki egy kicsit másabb irányból kezelíti meg a problémát. Magyar Péter ugyancsak kisiskolás volt a rendszerváltáskor. 11 éves kora óta a Fidesz már elfordult a liberális értékrendtől, tehát lényegében a Fidesz narratívája az, ami döntően befolyásolja a gondolkodásmódját. Ez mennyiben jelentheti azt, hogy új irányt tud képviselni, teszi fel a kérdést.
Hát volt már ilyen, aki onnan jött és máshová ment, úgyhogy ez még nem perdöntő, de az biztos, hogy ma is jobboldalinak vallja magát, ez nem kétséges.
Igen, valaki más meg azt úgy fogalmazott, hogy akkor fog Magyar Péterre szavazni, ha Rogán Antal beizítja a magángépét és elmenekül.
És vigyen magával még egy embert. Még egyet legalább.
Ennyi lett volna a komment.
Köszönjük szépen a Megbeszéljük mai műsorában közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Kelecsényi Krisztina és Horváth Ádám. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.